Köszöntöm az adóinfo hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem Stankó Dániel, az RSM ÁFA igazgatója. Témánk az ügyfélkapu átalakulása. Ugye 2025. január 16-ától jelentős változás lép életbe Magyarországon az elektronikus ügyintézés terén, megszűnik az ügyfélkapu a jelenlegi formájában, és az ügyfeleknek a jövőben két alternatív megoldás közül kell választaniuk, hogyha szeretnének a továbbiakban is a régi ügyfélkapuhoz hasonló módon ügyeket intézni. Miért van szükség erre az átállásra?
Ugye az ügyfélkapu bevezetése után nagyon sok idő eltelt, relatíve sok idő a mostani modernizáció és a technológiai fejlődés szempontjából nézve, és az a technológia, amelyre épül az ügyfélkapu belépés, nevezetesen az egyfaktoros azonosítás, az ugye sajnos nem felel már meg a kor követelményeinek, tehát nem minősül biztonságosnak az ilyen jellegű azonosítás. És akkor emlékezetül az ügyfélkapu belépéshez, ugye csak annyi kell, hogy legyen egy felhasználó név, mondjuk egy jelszó, ezeket a jelszavakat sokan esetleg a felhőben tárolják, vagy megosztják, viszonylag könnyen lehet ezeket feltörni, kideríteni, és akár lehetséges, hogy a illetéktelen személyek kezébe kerülnek ezek a felhasználónév és jelszó jelszavak, és így, ha ezek a illetéktelen személyek belépnek az adózó nevében, akkor olyan változtatásokat tudnak ott eszközölni, ami elsősorban az adózó számára nem jók.
Tehát a kulcs az, hogy nem egyfaktoros, hanem kétfaktoros azonosítás lesz majd esetében?
Így van. Tehát ez most a kétfaktoros azonosítás irányába indul el a változás. Ez lényegében a változás lényege.
Mi pontosan a kétfaktoros azonosítás itt? Ugyanarról van szó, mint ami a bankrendszerben? Tehát ugye a bankrendszerben is már ez kötelező, hogyha bankolunk.
Röviden igen, tehát a kétfaktoros vagy több faktoros azonosítás azt jelenti, hogy ugye az egyik faktor vagy egyik tényező az a jelszó marad, de a másik tényező, hogy valami olyan tulajdonság vagy egy képesség vagy egy eszköz, amely ugye mindig nálunk van, vagy mindig az adott személyre jellemző, és akkor ezzel lehet kiváltani az első faktort. Az első faktor az úgy hívják, hogy tudás alapú azonosítás, tehát a jelszó, a másik az pedig tulajdonság vagy birtoklás alapú azonosítás, és ilyenre kell gondoljunk, hogy lehet valamelyik biometrikus adat, hát például a új lenyomatunk, az arcfelismerésünk, járásmintánk akár, a fülméret, tehát nagyon sok minden lehetőségek vannak a biometrikus azonosítás során, ez a tulajdonság alapú azonosítás, és akkor van még a birtoklás alapú azonosítás, ami lényegében tartunk magunknál egy külön eszközt, vagy akár egy szoftveren fut egy olyan alkalmazás, ami egy külön úgynevezett 30 másodpercenként frissülő, egyszeri használatos kódot generál, és akkor ha ezt a kódot beírjuk az adott azonosítás során, akkor így tudjuk biztosítani azt, nyugtázni azt, hogy ez ténylegesen mi lépünk be. Tehát a nagyon jó példa a kétfaktoros azonosításra az, ami fel lett hozva kérdésként az, hogy a bank küldi az SMS-t, és akkor amikor be akarunk lépni a webalapú alkalmazásba, akkor ezt az SMS-t kell felhasználni arra, hogy be tudjunk lépni. A laptopon akarunk belépni, és a telefonra érkezik az SMS, vagy ennél technológiailag fejlettebb esetekben maga a bank alkalmazása, a mobil alkalmazása ad ki egy ilyen egyszer használatos jelszót, és ezt kell begépelni, amikor vásárolunk mondjuk, vagy megerősíteni a tranzakciót. Ugye a biometrikus azonosítás az a kétfaktoros azonosításnak egyik módja, tehát a tulajdonság alapú azonosítás. Ugye ez azt jelenti, hogy például egy új lenyomattal azonosítjuk magunkat, és így hagyjuk jóvá egy tranzakciót, gondoljunk erre egy bankra. De ez nem feltétlenül kell, hogy egybeessen a kétfaktoros azonosítás és a biometrikus azonosítás. Tehát vannak olyan esetek, amikor biometrikus azonosítás adja a két második faktort, de vannak más módszerek, mint amit említettem, egy egyszer használatos kód beírása az, ami adja második faktort a jelszavon kívül, és így tudjuk biztonságosabbá tenni az adott felületre történő belépést, ahhoz, hogy például jóvá hagyjuk a banki tranzakciókat, vagy a mi esetünkben például ahhoz, hogy az állam által nyújtott online szolgáltatásokhoz hozzáférjünk.
Visszatérve még ugye az online szolgáltatások igénybevételéhez, a kétfaktoros azonosítás esetében melyik tűnhet az egyszerűbbnek? Nekem laikusként a biometrikus egyszerűbb a fülméretemet megadni, mint egy kódot változtatgatni, tehát egy, ha jól értem, 30 másodpercenként frissülő kódot változtatni, vagy felhasználni.
Ez így van, annyi, hogy nem a fülméretre hajaz most a biometrikus azonosítás a módszerek legnagyobb része, hanem vagy az új lenyomatra, vagy az arcfelismerő szoftverre. Tehát ezzel a kettővel általában lehet belépni a biometrikus azonosítás útján. Ugye a válaszolva a kérdése ez az egyszerűbb. És akkor vannak, akik kifejezetten optimisták ezzel kapcsolatosan, hogy ez milyen jó, milyen egyszerű. Vannak olyan emberek, akik viszont pesszimisták ezzel kapcsolatosan, mondván, hogyha mondjuk megsérül az ujjunk, vagy egy műtéten keresztül esik át, vagy akár csak kertészkedünk és szeretnénk ezzel az ujjal később belépni, vagy olyan betegséget szenvedünk, ami miatt az arc mintánk megváltozik. Az például lehet akár egy biztonsági kockázat. Most nem beszélve már arról, hogy most a 3D-s nyomtatók megjelenésével mi fog történni, hogyha valaki nem csak egy simán egy fényképet tartott egy mobil eszköz előtt, mondván, hogy akkor ezzel a fényképpel azonosítom magamat, hanem kinyomtatja ezt a 3D-s maszkot, és akkor egy ilyen csaló engem mintázva próbál belépni egy világ másik pontján, azzal, hogy a saját mobileszközén mutogatja ezt a 3D maszkot. Úgyhogy ilyen szempontból ez a biometrikus azonosítás tud rejteni magában bizonyos biztonsági kockázatokat, viszont válaszolva a kérdésedre, egyértelműen egyszerűbb a biometrikus azonosítás alkalmazása, mint a másik módszer, ami ugye azon alapul, hogy egy külön alkalmazás által generált egyszer használatos 30 másodpercenkénti frissülő kódot kell beírogatni az adott online szolgáltatás belépéséhez.
Milyen lehetőségeket kínál az Ügyfélkapu Plusz? Lényegében ugyanazokat, amit az Ügyfélkapu kínál jelenleg?
De úgy lehet mondani, hogy az Ügyfélkapu Plusz, illetve DÁPA alkalmazás, az nem változtatja meg az online, az állam által nyújtott online szolgáltatásokat. Tehát ezek a digitális szolgáltatások tovább is megmaradnak, vagy változnak, de ezek függetlenek változnak attól, hogy milyen belépés lesz. Inkább úgy kell elképzelni, hogy az ajtó, amen keresztül be tudunk jutni a szobába, az változik. Tehát a szoba az marad ugyanaz, csak az egyik ajtó eltűnik, ami eddig volt, és helyette megjelenik két másik ajtó, amelyen keresztül be tudunk menni ebbe a helyiségbe. És ez a két új lehetőség, ez nevezetesen az Ügyfélkapu Plusz, vagy a DÁP alkalmazás.
Még mielőtt a gyakorlati tudnivalókat is sorra vesszük, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy sikerüljön átállni a jelenlegi rendszerről arra, amit választunk, tehát akár az Ügyfélkapu Pluszra, akár pedig a DÁP rendszerre. Nézzük meg előbbinek milyen előnyei vannak. Milyen előnyei vannak az Ügyfélkapu Plusznak?
Ugye az Ügyfélkapu Plusz, hogyha összehasonlítjuk az Ügyfélkapu sima ügyfélkapuval, ennek az az előnye, hogy kétfaktoros azonosítást alkalmaz, méghozzá nem biometrikus módon, hanem egy egyszer használatos 30 másodpercenként frissülő kód beírásával, ha ezt össze akarok hasonlítani az ügyfélkapuba, és ezért előnyösebb, mert biztonságosabb lényegében, mint az ügyfélkapu, a sima ügyfélkapu. Viszont azt kell tudni, hogy nem csak biztonságosabb, hanem az ügyfélkapu ebben a formában, milyen formában létezett eddig, tervek szerint 2025. január 16-án megszűnik, tehát ügyfélkapuval már nem tudunk belépni, és amivel be tudunk lépni 2025. január 16-a után, az vagy az Ügyfélkapu Plusz, vagy a DÁP mobil alkalmazás, és mint ilyen, lehet, hogy érdemesebb az Ügyfélkapu Plusz alkalmazást, vagy az Ügyfélkapu Plusz belépési lehetőséget, azonosítási módszert összehasonlítani a DÁP mobil alkalmazás segítségével történő belépést.
Igen, de mi szól az Ügyfélkapu Plusz használata mellett, mondjuk azzal, hogyha a digitális állampolgár alkalmazás használata mellett dönt valaki?
Igen, tehát ez egy választási lehetőség, vagy Ügyfélkapu Plusz, vagy DÁP mobil alkalmazás. Az Ügyfélkapu Plusz alkalmazásának az a előnye, hogy ugye itt nem kell külön kormányablakba bejelentkezni, nem szükséges hozzá biometrikus azonosítás funkcióval rendelkező mobiltelefon, és itt most hangsúlyozottan azt mondom, hogy okostelefonok között is vannak különbségek, van olyan, ami rendelkezik ezzel a biometrikus azonosítással, és van, amelyik nem rendelkezik. És az Ügyfélkapu Plus-ra lényegében elegendő telepíteni egy ilyen egyszer használatos kódot generáló alkalmazást. Ugye itt olyanekre kell gondolni, hogy a Google Authenticator, vagy a Microsoft Authenticator, vagy a NIS által fejlesztett NIS hitelesítő alkalmazást. Ugye ezzel szemben a DAP alkalmazás, ami a másik lehetősége annak, hogy hogyan lehessen belépni ezekre az online szolgáltatásokra. Ez egy külön mobil alkalmazás, amit le kell tölteni. Jelenlegi szabályozás szerint el kell menni a kormányhivatalba, és ott bemutatni a személyigazolványt, lakcímkártyát, és így azonosítják a felhasználókat a kormányablakban. De csak biometrikus azonosításra alkalmas okostelefonokkal lehet használni ezt a szolgáltatást, ezt az alkalmazást. A biometrikus azonosításon működik, ami, ahogy megbeszéltünk korábban, ez könnyebb módszer, viszont vannak, akik szkeptikusok, azok számára ez ugye hátrányt is jelenthet, hiszen akár egy biztonsági kockázat is jelent az ilyen biometrikus adatok, vagy a biometrikus azonosítás alkalmazása. Tehát nagyjából úgy lehet összefoglalni a két nagy belépési alkalmazás, vagy két belépés azonosítási lehetőséget, amit 2025. január 16-ától kerül alkalmazásra.
Tehát lényegében az Ügyfélkapu Plus szolgáltatást azt el tudjuk intézni a saját laptopunkon keresztül, míg hogyha a digitális állampolgárság program mobil alkalmazást kívánjuk használni, akkor el kell menni a kormányhivatalba?
Az Ügyfélkapu Plus-t célszerű nem csak a laptopon intézni, hanem egy külön autentikációs alkalmazással, mint amilyet említettem, hogy Google Authenticator, vagy a Microsoft Authenticator, illetve a NIS hitelesítő. De vannak rá egyébként olyan technikai megoldások is, amik magán a laptopon is generálnak ezt az egyszer használatos kódot, tehát valóban ilyen út is lehetséges, és ugye az Ügyfélkapu Plus-hoz nem szükséges a biometrikus azonosításra alkalmas okostelefon használata. Nem szükséges bemenni a kormányhivatalba, tehát egy sok előnnyel jár. Mindenképpen egy egyszerűbb alkalmazás, vagy egyszerűbb út, bármint átállni az Ügyfélkapu Plus-ra egyszerűbb. Ugye ezzel szebben a DAP alkalmazás, ugye oda jelenlegi szabályozás szerint be kell menni a kormányablakba ahhoz, hogy azt ott tudjunk azonosítani magunkat, viszont hosszú távon többet szolgáltatást nyújt a DAP mobil alkalmazás, mint az Ügyfélkapu Plus.
Ugye cégek, magánszemélyek egyformán használják az Ügyfélkaput, és egyformán hasznos számukra, de azt lehet mondani, hogy azért a cégek napi működéséhez szükséges az Ügyfélkapu használata. Hogy látja, hogy mit fognak választani a cégek? Tehát ők elsősorban elmozdulnak a digitális állampolgárság program mobil alkalmazás kínálta lehetőségek felé?
Igen, ez nagyon változó attól függ, hogy milyen a céges policy vagy céges szabályozás ezzel kapcsolatosan. Ugye az első nagy kérdés az az, hogy azoknak a személyeknek, amelyeknek kell azonosítaniuk magukat, azok milyen úton, módon fogják magukat azonosítani, és erre lesz központi céges szabályozás, hogy csak DAP alkalmazással lehet csinálni, és akkor a munkáltató mondjuk az adott magánszemélyt elküldi a kormányhivatalba, vagy azt mondja, hogy csak Ügyfélkapu Plusszal lehet azonosítani, ha Ügyfélkapu Plusszal, akkor melyik alkalmazást fogják használni. Ezen belül például a Google Authenticator, meg a Microsoft Authenticator is lehetővé teszi, hogy ezeket a titkos kulcsokat a felhőbe lehessen tárolni. Ez bizonyos szempontból szintén biztonsági kockázatot jelent, egyben viszont más szempontból viszont egy kényelmi faktor, hiszen hogyha le kell cserélnünk a telefont, akkor belépünk ugyanazzal a Google fiókba, vagy Microsoft fiókba, és már is ott lehet fellelni ezeket a kódokat. Tehát, hogy ezt minden cégnek maguknak kell eldönteni, hogy akkor melyik utat választanak, és első kérdés az, hogy egyáltalán akarnak-e dönteni erről, vagy hagyják-e a saját alkalmazottakra bízzák azt, hogy, hogy akkor ő eldönti, hogy milyen módon teszi mindezt.
Ugye lényegében egy hónap van az átállásra a cégeknél, már vannak adatok arra vonatkozóan, hogy megkezdődött az átállás, tehát lehet már ilyen átállást, hogyha valaki szeretne, akkor már lehet a korábbi ügyfélkapu helyett már átállhat a digitális állampolgárság program mobil alkalmazásra, ha csak úgy, hogy még ugye egyelőre nem lép be ebbe a virtuális szobába, amit az alkalmazás kínál, de mondjuk legalább megvan, hogy ha beélesedik a rendszer, akkor két kattintással elérhesse.
Hát nem állunk annyira jó, egy november végi adat, az, hogy hozzávetőleg 5.800.000 ügyfélkapu van Magyarországon, és hozzávetőleg 100.000 ügyfélkapu plusz regisztráció, illetve hozzávetőleg ugyanannyi DAP mobil alkalmazás regisztráció. És ugye ez azt jelenti, hogy további 5.800.000 ember még nem regisztrált, vagy nem állt át, holott már nagyon kevés idő maradt hátra. Ez ugye december közepén végére lehet, hogy ez a számok már máshogy állnak. De biztos, hogy nagyon sokan kivárnak még utolsó pillanatig, hogy lesz-e valami határidő hosszabbítás, vagy esetleg lesz-e más lehetőség belépni. Ugye itt a különös problémát, különösen nagy problémát azt jelenthet, ha van egy olyan kényszervállalkozás, vagy egy olyan mondjuk egy idősebb vállalkozó, aki óckodik ezektől a technológiai újításoktól, és ugye neki elmagyarázni azt, hogy most kell egy DAP mobil alkalmazást letölteni, el kell menni a kormányhivatalba, vagy akár egy ügyfélkapu pluszos a hitelesítő alkalmazáshoz megint valamit le kell tölteni, megint jön egy újabb felhasználó név, vagy egy jelszó, amit neki kell követni. És sokan ezek közül a saját könyvelőjüknek nem adtak meghatalmazást, ahogy egyébként a jogalkotó ezt elvárja, vagy ebbe az irányba tereli legalábbis az adózókat, hanem egyszerűen megosztották a saját felhasználó nevüket és a jelszavukat a könyvelőkkel. Ezekben az esetben lehet problémás az átállás, hiszen január végén, ha a könyvelő nem tud hozzáférni ez az egyszerhasználatos kódhoz, vagy nincs ott az ügyfele, aki DAP mobil alkalmazást letölti és beazonosítja magát, akkor a könyvelő nem tudja beadni ezeket a, tehát mondjuk akár a január 20-én esedékes negyedéves, illetve havi áfa bevallást sem biztos, hogy tudja beadni, úgyhogy nem rendelkezik, nem fog tudni belépni simán a felhasználó nével is, hogy elszavar, tehát ehhez mindenképpen szükség lesz még a második faktoros azonosítása, ami az adott könyvelőnél nincs jelen, tehát nincs meg nála, az az ügyfelénél van, és az ügyfelét mindenképpen ki kell oktatni, meg kell magyarázni, meg kell tanítani, hogy kell használni az ügyfélkapu plusz hitelesítő alkalmazást, vagy hogy kell letölteni ezt a DAP okos mobiltelefon alkalmazást, és akkor szembesülni azzal, hogy nagyon sok vállalkozó lehet, hogy felhagyja a tevékenységével tekintete arra, hogy ő nem biztos, hogy meg tudja ugrani ezt a technológiai változást.
Meddig érhetően kell egyébként az ügyfélkapuban tárolt adatok akár a cégeknek, vagy a magánszemélyeknek a határidőt követően?
Az ügyfélkapu az önmagában nem tárol adatokat, ott csak egy belépést biztosít egy ennél szélesebb adatbázisokkal, azt gondoljunk csak a NAV adatbázisra, vagy az ESTI alkalmazás adatbázisához.
Ja, világos, tehát nem tűnik el az adat, csak nem férhető hozzá az ügyfél számára.
Így van, tehát nem tűnik el ez az adat, csak nem tudunk belépni ezekhez a felületekhez az ügyfélkapuval. Ügyfélkapu plusszal tudunk belépni, ami ugye megköveteli ezt a második faktoros azonosítást. Ugye ezt viszont online meg lehet csinálni, ez nem kell sehova elmenni. Tehát aki mondjuk most a gép előtt ül, és az ügyfélkapujába szeretne belépni, akkor a belépést követően lehet választani egy olyan menüpontot, hogy ügyfélkapu plusz igénylése, és akkor néhány kattintással, illetve megfelelő hitelesítő program beazonosításával már át is lehet állni az ügyfélkapu pluszra, és ugyanúgy megy minden tovább.
Lehet-e egyébként határidő hosszabbítást?
Sokan ebben reménykednek, hogy lesz egy határidő hosszabbítást, és az egyik érv, amit hallottam, hogy biztos az állam nem hagyja azt, hogy január 20-án esedékes áfa bevallások időben nem menjenek be, tehát ezt az állam érdeke is lesz, hogy a január 16-ai határidőt ezt valamelyest kitolja. Viszont az, hogy lesz-e határidő hosszabbítás, vagy nem lesz, ugye ezt most nem fogjuk tudni megmondani, hiszen ehhez egy jövőlátási képességgel kell rendelkeznünk. Benne van a levegőben, hogy lesz hosszabbítás, viszont erre egyelőre nem adott ki semmilyen utalást a kormányzat, tehát úgy kell tenni, mintha nem lenne a levegőben, és készülni arra, hogy lesz változás. És hogyha mégis lesz határidő hosszabbítás, akkor ezt ne felejtsük el, hogy ez nem elhalasztását jelenti az adott új azonosítási rendszereknek, hanem egy időnyerés, egy néhány hetet vagy hónapot tudunk nyerni ezzel kapcsolatosan, hogy akkor átállunk. De itt úgy tűnik, hogy egy eltökélt szándék van emögött, hogy egy faktoros azonosítást azt adjuk hátra magunk mögött.
Lehet, hogy nem ide tartozó kérdés, de említettük az ESZT-t, tehát az elektronikus egészségügyi szolgáltatási teret, ahová azért rendszeresen kerülnek fel receptek, beutalók, illetve a patikában, vagy akár az orvosi rendelőben rendszeresen tajszám alapján megtörténik ezeknek a recepteknek, a beutalóknak a lekérdezése. Ez az átállás, ez érinti az ESZT-t? Vagy pedig ez a felület, ez a továbbiakban ugyanúgy elérhető lesz a patikusoknak, orvosoknak?
Az ESZT-t magát nem érinti, csak az ESZT-be történő belépést az, ami módosítja, mint ahogy földhivatal működéséhez, vagy más online szolgáltatásokhoz történő hozzáférés, tehát maga a belépés és a belépés részét képező ügyfélazonosítás, ami már változni fog.
Tehát akkor erre akár a patikusoknak vagy az orvosoknak ugyanúgy készülniük kell?
Lényegében mindenkinek, akiknek van jelenleg ügyfélkapus hozzáférése vagy ügyfélkapus azonosítása, azok ugye nem fogják tudni ezt használni majd január 16-a után, jelenlegi állás szerint.
Önök az Adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Stankó Dániel, az RSM ÁFA igazgatója volt, búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.